Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Juhász Miklós, a gazdasági versenyhivatal elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye szeptember utolsó napjainak mindenképpen az egyik legfontosabb híre lesz majd a krónikákban, hogy 13 bankkal szemben kartelgyanú miatt eljárást folytat a hivatal, a versenyhivatal. De azt gyanítják, hogy egymással egyeztetve korlátozták a végtörleszteni kívánok számát annak idején. Hol tart ez az ügy? Mi történt eddig ebben?
Jelenleg az ügy a vizsgálati szakasz befejezte utánál, a versenytanácsi szakasz, az a döntéshozatal fázisában vagyunk, úgyhogy most van körülbelül 2 éve, hogy elindult az ügy. Sokkal többet nem nagyon tudok erről mondani, hiszen ez még egy folyamatban lévő eljárás. Amit nagy valószínűséggel kijelentettünk, az az, hogy a törvényes határidőn belül, az az év végéig, valamikor december elejéig lezárul az ügy. Úgyhogy...
Ez a döntéshozatali szakasz mit jelent? Tehát mi történik a versenytanács előtt ezzel az ügyel?
A versenyhivatali eljárás valójában 2 fázisból áll, sőt mondhatnák azt, hogy 2,5 szakaszból áll. A fél szakasz, az az előzetes szakasz, az amikor vizsgálódik a hivatal, és egyáltalán azon gondolkodik, hogy egy adott jelzés alapján megindítja az eljárást. Tehát ha most büntetőjogi kategóriákkal élnék, akkor egyszerűen azt kezdi körbejárni, hogy az alapos gyanú fönnáll-e. Ha ez fönnáll, akkor megindítja az eljárást. Az eljárás első fázisa, ami valójában a eljárási törvény szerinti eljárás, az, ami a vizsgálati szakasz, amikor a vizsgálók dokumentumokat, bizonyítékokat gyűjtenek be, és ezeket az eljárás végén összegezve egy vizsgálati jelentésben rögzítik. Az iratokat akkor továbbítják a versenytanácshoz, aki ezek alapján, tehát a dokumentumok, bizonyítékok, tanúvallomások alapján hozza meg a döntését. Ennek is van több lépcsője, de talán ezt nem részletezném, hiszen ez nem biztos, hogy érdekli a kedves hallgatókat.
Ezeként meghallgatásokat jelent például a versenytanács előtt?
Nem jellemző. A meghallgatások, az eljárás alá vontakat természetesen meghallgatjuk, hiszen ez alapvető joguk, hogy nyilatkozatot tehessenek, de érdemi bizonyítást a versenytanácsi szakaszban igazából nem nagyon szoktak tenni.
A versenytanács döntése ugye az bíróság előtt megtámadható. Így általában ez történik?
Nem, bár az úgynevezett antitőztügyeket azt többnyire megtámadják. Tehát ott azt gondolom, hogy olyan 90%-ban mondhatjuk, hogy megtámadják, de mi foglalkozunk fogyasztóvédelmi ügyekkel is, azoknak a jó része az első, ami döntésünk jogerőre emelkedik, tehát összességében azt mondhatom, hogy talán a ügyeink 50%-a kerül bírósági felülvizsgálatra.
Ugye azt mondta, hogy az év végéig a versenytanácsi szakasz lezárulhat ebben a bankügyben. Mikor lehet ennek jogerősen vége, hogyha most azt is belekalkuláljuk, hogy elképzelhető, hogy lesz egy bírósági szakasz is majd?
Hát én nagyon meglepődnék, ha nem lenne. Ugye ez kicsit találgatás, mert hiszen a bíróság leterheltségét nem ismerem. Én azt gondolom, talán egy átlagos bírósági eljárás időtartamát figyelembe véve, hogy 2015-re lehet ebben jogerős döntés.
Egyébként ugye azzal kezdtük, hogy szeptember utolsó napjának valószínűleg ez lesz az egyik legfontosabb híre majd, gazdasági versenyhivatali eseménye a krónikákban. Ha most visszatekintünk mondjuk az elmúlt évre, de talán beszélhetünk az elmúlt 3 évről is, hiszen nem járt még itt ebben a minőségében nálunk az arénában. Mik voltak a legfontosabb ügyek, vagy milyen jellegű ügyek voltak a legfontosabbak az elmúlt 3 évben?
Ha igazán nagyot, általában az úgynevezett kartelügyek szólnak, tehát amikor megjelenik szép nagy vastag betűkkel a médiában, hogy ilyen vagy olyan cég kartelezett, ennyi vagy annyi bírságot szabtak ki, ugye sok nulla van a szám után. Ez szokott igazából nagyot szólni, tehát ezek a kartelügyek azok, amelyek a bírságok nagyobb részét kiteszik, és ezekben az ügyekben szabon ki nagy összeget. Ami viszont az én megítélésem szerint ugyanilyen fontos, az a fogyasztóvédelem, hiszen most képzeljünk el egy egyszerű honpolgárt, vagy akár magunkat is, ha azt mondják neki, hogy hát karteleztek a Bartók Béla úton, az nyilván többe fog kerülni neki, de az valahogy, hogy messze van, távol van tőle. Tehát az egy ilyen távoli dolog, viszont ha őt félrevezetik egy áru tulajdonságával kapcsolatban, hogy egy adott telefon adatátviteli sebessége ilyen vagy olyan, vagy ilyen amolyan tulajdonságokkal rendelkezik, ott közvetlenül érzi, hogy őt becsapták. Tehát gyakorlatilag nyilván a nagyságrendjét tekintve nem ugyanarról az ügyről van szó, de mégis ugyanolyan fontosnak kell kezelnünk ezt, hiszen ez az embereknek közvetlenül a bőrére megy és a zsebére. Hát azt, hogy igen, valahol rosszul viselkedtek, igen, az is komoly természetesen, az is az adófizető pénzét jelenti, de mégsem jelentkezik olyan közvetlen hatása az egyes állampolgároknál.
Mielőtt beszélnénk részletében ezekről az ügyekről, egy picit talán ilyen elméleti kérdésként, mit jelent egészen pontosan az, hogyha valaki ma kartelezik? Ugye lehet, hogy sokan csak az irodalmi élményeikből, vagy mondjuk történelemkönyvekben találkoztak utoljára ezzel a fogalommal. Mit jelent ez ma Magyarországon?
Próbálom úgy leegyszerűsítve és közérthetően fogalmazni. Ez azt jelenti, hogy a piaci szereplők bizonyos területen összehangolják a magatartásukat. A legsúlyosabb úgynevezett kőkemény kartellek, azok az úgynevezett árrögzítő megállapodások, amikor megállapodnak egy adott fix árban, vagy a piacfelosztó kartelek, amikor felosztják a piacot, és egy adott közbeszerzésen több cég elosztva egymás között, mikor kinyer. Úgyhogy ezek a legsúlyosabb ügyek. Tehát az a lényege talán, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, hogy összehangolják a magatartásukat, és ennek megfelelően járnak el. Vannak persze enyhébb változata is a kartelnek, amikor adatokat cserélnek, és ezáltal kiszámíthatóvá válik a magatartásuk, de hát ez egy másik műfaj.
Van olyan ágazat, ami különösen fertőzött, vagy inkább azt kérdezném, hogy hol jellemző igazából ez? Vannak-e olyan ágazatok, amelyekben ez különösen jellemző? Vagy amelyik mondjuk igazából kockázatos ebből a szempontból?
Hát alapvetően a beruházásokkal kapcsolatos terület, tehát a nagy kartelügyeink azok az útépítő kartellek voltak, vasútépítő kartell, tehát igazából ezek azok az ügyek, ahol ezek azok a területek és szegmensek, ahol nagy mértékben vélelmezhető, hogy kartelezésre kerül sor.
Mennyire egyszerű, vagy mennyire bonyolult ilyenkor itt a bizonyítás, hiszen nyilván akik érdekeltek ebben, azok abban érdekeltek, hogy ez ne derüljön ki. Milyen módszereket alkalmazhat a GVH ilyenkor, hogy ez mégis kiderüljön?
Manapság már olyasmire nem nagyon lehet számítani, hogy szép feljegyzést talál a hivatal, amikor kimegy egy rajtaütésre. Ami az ilyen ügyek indítása előtt szokott, vagy ilyen ügyek indítását szokta eredményezni, az gyakran egyfajta informátori jelzés. Ezt a közelmúltban szabályozta is már a törvény is olyan értelemben, hogy az informátor díjra tarthat igényt. És hát figyeljük a piacokat is. Néha onnan jön sok információ, talán ez a legtipikusabb, amikor valaki megsértenek, összevesznek, és akkor úgy gondolja, hogy ha már nekem rossz, akkor legyen a másiknak is rossz. Szóval igazából ilyen jelzésekből szoktuk az ügyeinket indítani, már ami a kartelügyeket illeti.
Az ön emlékei szerint volt olyan ebben az elmúlt 3 évben, amikor alapos volt a gyanú, de végül is nem sikerült bizonyítani. Van ilyen?
Hát van ilyen, abszolút. Én azt gondolom, hogy a törvényességhez hozzátartozik az, hogyha én valamit nem tudok bizonyítani, akkor vigyázba kell állni, és azt kell mondanom, hogy ez van. És akkor széttárom a karom, és akkor meg kell szüntetni az eljárás bizonyítottság hiányában. Van ilyen. Mi is szüntettünk meg ilyen ügyet, és hát ez benne van a pakliban, a tisztességes eljárásnak ez is a része, hogy joggal formálhat igényt az eljárás alá vont arra, hogy az ő ügyét tisztességgel bírálják el, ha például egy adott bizonyítékhoz nem szabályszerű módon jutott hozzá a hivatal, akkor azt például nem lehet felhasználni.
Egyébként később ezek az ügyek, amelyekről korábban úgy gondolták, hogy nem tudják bizonyítani, és ezért ugye lezárták bizonyítottság hiányában, ezek az ügyek később előkerülhetnek? Ha mondjuk bárhol máshol felmerül bármilyen információ, még esetleg kapcsolatot mutat?
Fölmerülhet, igen. Talán emlékeim szerint volt is olyan, amit lezártunk, aztán újabb szempontok merültek föl, tehát ezt lehet, de azért azt is számításba kell venni, hogy ilyenkor az elévülés az ketyeg az óra, tehát öt év után nem nagyon tudom mit csinálni.
Ugye beszéltünk arról, hogy mi volt a legjellemzőbb, de egyébként az ön emlékei szerint mi volt talán, vagy mondjuk ön számára mi volt a legfontosabb, ha mondanak konkrét ügyeket mondjuk az elmúlt három évben ebben a kategóriában? Mi volt az, ami talán a legjelentősebb volt a GVA szempontjából?
Kartelügyeket. Illetően, hát rögtön a kezdetén, amikor ide érkeztünk a hivatalhoz, akkor zárult le a akkoriban azt hiszem volt a Malom kartel, az úgynevezett Malom kartel, ahol több gabona forgalmazottan és malmok egyeztették a magatartásukat. A közelmúltból talán így kapásból tudnám mondani a vasútépítő kartelt, pontosabban a MÁV illetve a Gyesev és a Rélkargó közötti kartelt, ami idén született a szemben döntés, tehát az idei elején. Tehát ezek azok az ügyek, amelyeket így kiemelnék. És azt kell mondjam, hogy a kartel ügyekben mi most az elmúlt évben is többet szüntettünk meg jóval, mint ahányban jogsértést megállapítottunk. Tehát én úgy látom, hogy ezen a területen egy kicsit óvatosabban kell eljárnunk, úgy indításoknál.
Mi volt itt a megszüntetés oka? Alapvetően a bizonyítottság, vagy a bizonyíthatatlanság?
Hát, volt a bizonyított, igen. Tehát alapvetően a bizonyítottság hiánya, illetve hát volt olyan is, hogy időarányosan nem biztos, hogy érdemes volt további munkát fektetni az adott ügybe, mert ha eredményre jutottunk volna például, ilyen volt a cukorkartel, amit megszüntettünk, akkor sem igen tudtunk volna szankciót alkalmazni a jogszabályváltozás miatt, már pedig annak nem sok értelmét látom, hogy a közpénzt arra költsük el, hogy egy vizsgálat lefolytatása után azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ha megígéred, hogy jól viselkedsz, akkor most elbúcsúzunk egymástól. Tehát volt ilyen is, de alapvetően a bizonyítottság hiánya volt az, ami miatt ezek az ügyek megszüntetésre kerültek.
Beszéljünk egy picit az elmúlt évről, most szorosabban, hiszen, hogyha jól tudom, akkor a parlament előtt van, vagy a parlament előtt lesz rövidesen a beszámolja 2012-es év tevékenységéről. 2012-ben is nyilván ezek voltak talán a legfontosabbak, hogyha a bírság oldalról nézzük.
Igen.
Mennyi bírságot szerett be tavaly a GVH?
1,8-nél valamivel több milliárd, tehát 1,8 milliárdot meghaladó összegű. Ennél voltak magasabb összegű bírságot eredményező évek, és a 2010 például az egy 10 milliárd fölötti összeget tett ki, volt alacsonyabb is 800 és 900 millió között is. Az elmúlt év az 2 milliárd alatt volt.
Ügyek számát tekintve? Mert hiszen nyilván nem mindegy, hogy ez mondjuk igen. 8 ügy volt, vagy 200.
Nem, tehát tehát a lezárt ügyek száma a 116 volt. Ezeknek az öme az fogyasztóvédelemmel kapcsolatos. Ugye ez évek óta így van, hogy a fogyasztóvédelmi ügyek teszik ki a lezárt ügyek zömét. Ami a bírság összeget jelenti, a kiszabott bírságnak durván az egyharmada az, ami a kartelügyben került kiszabásra, a többi pedig a fogyasztóvédelmi ügyekben, illetve egy kisebb része az a eljárási bírság. Van még egy ügytípus, amiről nem beszéltünk, ezek az úgynevezett fúziós ügyek. Ezeknek a száma is elég magas volt az elmúlt évben, azt hiszem 36 vagy 37 ügyet zártunk le tavaly.
Ezekről picit még később fogunk beszélni, de még maradva egy picit az elmúlt három évnél, illetve az elmúlt év értékelésénél. Mi az, ami ön szerint érdemben megváltozott, vagy amit ön alapvetően másként szeretett volna, vagy kíván csinálni, vagy csinált az elmúlt három évben, mint mondjuk a versenyhivatal korábbi működése korábbi évei során?
Hát maga a hivatal, én úgy gondolom, hogy egy alapvetően jó kitalált struktúrában működik. Tehát amikor ezt a hivatalt megcsinálták, szerintem jól lett összerakva, és ezen úgy sok mindent nem érdemes változtatni. A szervezeti, az intézményi rendszert illetve annyi módosítást hajtottunk végre, hogy létrehoztunk egy úgynevezett ügyfélszolgálati irodát, aminek az a funkciója, hogy azt a nagyszámú jelzést tömeget, ami érkezik hozzánk évente, megszűrje. Hogy mondjak számot is, 6000-6500 körül az a jelzés, amit kapunk egy évben, telefonon, személyesen jönnek be, ebből körülbelül 2001 nehány száz az, ami panasz, és durván 180-200 közötti az, ami a bejelentéseket jelenti. Hát ez most óriási szám, ezzel tehermentesítjük a vizsgálókat, mert ezek az ügyek jó részben elintézésre, illetve lezárásra kerülnek az ügyfélszolgálati irodán. Tehát ez egy ilyen lényegesebb szervezeti változtatás volt, illetve még egy fontosabb szervezeti átalakítást végrehajtottunk, ez a fúziós iroda létrehozása. Úgy gondoltuk, hogy a fúziós ügyek azok, amelyek a piaci szereplők számára nagyon fontosak, hogy mielőbb lezáruljanak, hiszen van egy bizonytalan függő helyzet, a ügy lezárása az, ami engedélyünk nélkül gyakran nem valósítható meg, ezért indokolt, hogy ez rövidebb legyen, nos, ezért hoztuk létre a fúziós irodát, és azt látjuk, hogy nagyon szép eredményt sikerült elérni, hiszen az egyszerűbb fúziós ügyek gyakorlatilag 22 nap alatt elintézésre kerülnek, ez a korábbi 83 napos átlaghoz képest nagyon szép szerintem, és a bonyolultabb ügyeknél is 81-2 nap alatt lezárjuk azokat, amelyeket korábban 120-140 nap alatt tudtunk csak elintézni. Tehát ez a szervezeti változtatás lett, illetve hát a karterek felderítése érdekében egy felderítő csoport vált ki a karterirodából, de ez az inkább talán csak technikai jellegű változtatás.
Egyébként a bejelentések és panaszok mindegyikével foglalkoznak, vagy van, amiről kiderül ott rögtön az ügyfélszolgálati irodán, hogy ezzel nem tudnak, nincs annyi információ, vagy nem érdemes, vagy nem éri meg, vagy tudják, hogy ez valószínűleg csak egy korábbi ügynek a folytatása, amit esetleg már le is zártak?
Hát pontosan az ügyfélszolgálati irodának van egy prioritás listája, amit a jogszabály alapján, mi a jogszabályi keretek között meghatározunk, eleve vannak törvényi feltételek, amelyek rögzítik, hogy milyen ügyekben, milyen feltételek mellett indíthatunk eljárást, ezt a versenytörvény, illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény tartalmazza. Nos, emellett mi még egy prioritás listát is meghatározunk, ha például a rengeteg panasz érkezik az adott ügyben, ilyen volt például a fogyasztói csoportok, vagy ilyen volt az úgynevezett ingatlan depós ügy, ahol hetente százasával érkeztek a jelzések hozzánk, akkor ez egy olyan prioritás, hogy ebben az ügyben megindítjuk az eljárást, vagy hogyha olyan a hivatal által fontosnak, kiemeltnek jelölt célkitűzés ről van szó, például a helyi piacok, akkor azt megint előre vesszük. Tehát alapvetően ezeknek a panaszoknak a kétharmada eleve leszűrésre kerül, és a többi az, amit a törvényi feltételek fennállta esetén eldöntjük, hogy akkor indítunk eljárást, vagy sem.
Mi beszéltünk egy olyan ügytípusról, ahol nyilván nem jellemző a bírságolás, sőt egyáltalán nem is ez a cél, hogy ezek a fúziós ügyek. Ugye nem csak arról van szó, nem csak az tartozik ide, gondolom, amikor két társaság összeolvad és fúzionál, hanem amikor mondjuk egy cég megvesz egy jelentősebb üzleti érdekeltséget. Ugye legutóbb talán az MVM által az E.ON gázüzletek megvásárlása volt ilyen. Ez melyik kategóriába tartozik? Azt mondta, hogy az egyszerűbbek gyorsabban 21 néhány nap alatt, a bonyolultabbak meg 81 néhány nap alatt. Ez melyik kategóriába tartozik?
Volt. Azért ez egy komolyabb ügy volt, és ezt emlékeim szerint talán márciusban adták be hozzánk, augusztusban zártuk le, de ha hozzávesszük, hogy van egy úgynevezett prenotifikációs lehetőség a hivatal előtt éppen azért, hogy ezek az összefonódási kérelmek minél inkább pontosan és hiánypótlásra igénye nélkül kerüljenek benyújtásra, tehát lehetővé tesszük, hogy jöjjenek oda hozzánk, mondják el, hogy mit terveznek, mi elmondjuk, hogy körülbelül mi az az elvárásunk az ügylettel kapcsolatban, ami fontos az elbírálásnál. Tehát ha ezt is figyelembe vesszük, akkor ez az ügy decemberben indult az első ilyen úgynevezett prenotifikációs egyeztetéssel. Ez azért mindenképpen egy bonyolultabb ügy volt.
Egyébként hogy látja, mennyire tudják azt az ilyen ügyekben az érintett társaságok, hogy a versenyhivatalnak mire lesz majd szüksége? Tehát ha esetleg nem keresik meg önöket, vagy mennyire mennek felkészülten a cégek jogászai önökhöz? Tudják-e, hogy pontosan miről van szó, milyen feltételeket kell teljesíteniük?
Én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan ügyvédi kör és egy olyan jogászi réteg, akik a versenyjoggal meglehetősen tisztában vannak, és azt kell mondjam, hogy nagyon komoly konkurenciát is jelentenek a számunkra, és hozzáteszem, hogy jó részük nálunk ezt a pályafutását. Tehát én azt gondolom, hogy talán a nagyobbik része, az ügyek nagyobbik részében ezek a jogi képviselők tisztában vannak azzal, hogy körülbelül mit és hogyan kell csinálni. Az egy más kérdés, hogy visszagondolva az én ügyvédi pályafutásomra is, néha az ember trükközik, vagy próbál bizonyos dolgokat, hogy mondjam, másként előadni, de alapvetően én azt gondolom, hogy a túlnyomó többsége tisztában van vele, akiknál hozzánk jönnek nagyobb ügyekben.
Ezeknek a fúziós ügyeknek a megítélésénél egyébként mik a legfontosabb szempontok? Nyilván egészen mások lehetnek akkor, amikor mondjuk egy gázüzletág eladásáról van szó, mint mondjuk amikor két csokoládégyár olvad össze, vagy veszik meg egymást. Mégis vannak olyan általános szempontok, amelyek mind a két esetben ugyanúgy érvényesülnek, és ugyanúgy kell érvényesíteniük?
Hát a kérdés ugye az lesz, hogy az összefonódás után a verseny lehetősége, a piacra lépés lehetősége mennyire marad fent, mennyire áll fönn annak a veszélye, hogy a verseny korlátozódik. Nekünk ezeket a szempontokat kell alapvetően figyelembe venni, amikor egy ilyen ügyletet engedélyezünk vagy megtiltunk. Hozzáteszem, hogy önmagában az, hogy valaki jóval nagyobb piaci részesedéshez jut, de az adott piac nyitott, tehát a belépési lehetőség adott, akkor ez nem jelent feltétlenül tiltó okot.
Tehát a piaci rész önmagában nem egy akadályozó tényező.
Azért nagyon fontos tényező, az kétségtelen, de azért a piacra lépés lehetősége az ugyancsak egy nagyon fontos szempont. És nem is tudom, talán a közelmúltban volt egy alkalom, amikor itt szóba kerültek ezek a fúziós ügyek, és megnéztem, hogy mennyire gyakori nálunk a tiltás.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy volt egyáltalán?
Volt, de ha megkérdezném öntől, hogy milyen aránya van, akkor valószínűleg nem találná el, tehát nem kérdezem inkább.
Én kérdezem meg inkább öntől, milyen arányban volt ez?
Úgyhogy én úgy a hivatal fönnállása óta durván 850-900 közötti fúziós ügyet bíráltunk el.
Nem az elmúlt három évben, hanem amióta van a GDH.
Igen, és összesen olyan 10 körüli az, ami tiltás volt. Na most ugye ez egy nagyon kicsi arány. Ebben persze nincs benne az, amikor bizonyos feltételekkel engedélyezte a hivatal az összefonódást, tehát azt mondta, hogy oké, rendben van, ezt megvetted, de akkor ezt vagy azt az üzletet el kell adni. De ez azt hiszem, hogy akkor is egy nagyon kicsi szám. Meg is fogalmazódott bennem, hogy akkor mi értelme van ennek a fúziókontrollnak, ezt őszintén szóval végig gondoltam, és aztán beszélgettem a hivatal első elnökével, és kérdeztem tőle is, hogy hát ennek mi értelme, és azt mondja, hogy igen, de azért gondolj csak el, hogy a piacról a legjobb információkat az ilyen ügyekben tudja a hivatal megkapni, hiszen itt a feleknek az érdeke a gyorsaság, az adatok szolgáltatása, és az önkéntesség. Hát az nehéz elvárni egy kartellügyben, hogy ott együttműködő legyen a fél. Na most a fúziós ügy meg pont nem ilyen.
Egyébként ilyenkor minden egyes piaci területet, ami mondjuk érintett, például a gázpiac, hogy hát a csokoládét említettük, akkor a csokoládépiac, akkor egyenként meg kell vizsgálni az adott piacot, hogy éppen ott milyen a piaci helyzet?
Azt igen, azt megnézzük a piacot, de azért vannak már ismereteink ezen a piacon amúgy is, hiszen az energiahivatal, ami most átneveződött, amúgy is elég régóta van egy együttműködési megállapodásunk, ahol a jelentős piaci erő definíciója körében egy folyamatos egyeztetést szoktunk tartani. Tehát azért ezek nem vadidegen piacok. Tőlük nem arról szól a történet, hogy most az elejéről kell kezdenünk.
Van egyébként olyan piaci terület most az emlékei szerint, vagy az ön véleménye szerint, ahol ha mondjuk bemenne két cég egy ilyen prenotifikációs eljárásban, akkor azt mondanák, hogy semmiképpen ne fúzionáljanak, mert hogy nagyon kicsi az esély, hogy engedélyezik a fúziót?
Hát,
tehát ahol valamilyen piaci korlát látszik ma, akár a szabályozás miatt, akár a piac telítettsége miatt, ahol nem célszerű ma ilyen fúzióban gondolkodni. Van egyáltalán ilyen?
Hát ezt nem tudom. Én most így erre nem tudnék mit mondani, mert a szabályozás mindig egy nehéz kérdés, mert ha szabályozott egy terület, ott nekünk nem nagyon van szerepünk, hiszen akkor nem piaci viszonyokról van szó, mi pedig csak piaci viszonyok között tudunk. Most megfogott, nem tudok önnek mondani.
Juhász Miklós, a gazdasági versenyhivatal elnöke az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.